Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vígad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 105. Zsoltár első három versét énekeljük. 105. Zsoltár első három versében az Urat magasztaljuk, dicsőítjük, neki adunk hálát, sokféle kegyelméért, ajándékaiért. Folytassuk csendes imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, hálát azért szoktunk adni, amit tettél, de sokkal fontosabb számunkra a te imádásod, az előtted való hódolat, hiszen akkor azt valljuk meg, aki vagy számunkra. Köszönjük, hogy ebben a Zsoltárban is téged imádhattunk, és természetesen tetteidért is magasztalhattunk. Köszönjük, Urunk, hogyha rátekintünk, mindig láthatjuk, micsoda hatalommal bíró, és mégis számunkra mennyire személyesen szerető Isten vagy. És köszönjük, Urunk, hogy nem is a te csodáidban mutatta szeretetedet, hanem a legteljesebben az Úr Jézusban. És áldunk, hogy az Úr Jézusról szólhat mindig az evangélium. És nekünk is az evangélium mindig örömhír. Bocsáss meg, kérünk, ha nem tudjuk elhinni igazán. Bocsáss meg, kérünk, ha a hétköznapok során nem merítünk belőle erőt. Ma is szeretnénk növekedni a kegyelemben, és a mi Urunknak megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. És gondolunk azokra, Urunk, imádságban, akik nem lehetnek velünk, akár azért, mert dolgoznak, akár azért, mert beteg ágyon fekszenek otthon vagy a kórházban. Kérjük, hogy a te kegyelmed őket is vegye körül, és ha ide gondolnak, őket is tölthesse be a te jelenléted öröme, a gyülekezet közösségének szeretete. Köszönjük, Urunk, ezt a lelki egységet, hogy nem csak egyen-egyenként, hanem mint közösség is lehetünk téged imádó nép. Jézusért hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét a Példabeszédek könyve 15. részének 13-tól a 17. versét eredő bibliai szakaszból olvasom, kalózunk szerint a tegnapi és a mai igéknek vége, illetve eleje. Példabeszédek könyve 15. rész 13. versétől így szól az Úr írott igéje tehát. Az örvendező szív megvidámítja az arcot, de a szív bánata összetöri a lelket. Az eszes ember szíve keresi a tudást, a tudatlanok szája azonban bolondságot legel. A szegénynek minden napja nyomorúságos, a vidám szívűnek pedig szüntelen lakodalma van. Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a tömérdek kincs háborúsággal. Jobb egy tál főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör ott, ahol gyűlölet van. A példabeszédek könyve bölcsmondásai a hétköznapi életet meghatározó, hétköznapi életre vonatkozó alapelveket, gyakorlati tanácsokat, intelmeket ad elénk. Itt öt versben egy nagy gondolatot fejt ki, alapelvet, gondolatot, amikor elmondja a kijelentésben, hogy mi is határozza meg tulajdonképpen az ember, a bűneset utáni ember, de most minősítetten maradjunk inkább az Isten embere, a hívő ember, az Istenben bízó ember életét. A külső dolgai, vagy a belsők. A külső körülmények, vagy a belső beállítottság, lelki állapot. Még a szerkezete is ennek az öt versnek jelzi, hogy belső és a külső összefügg, az ember hitélete, illetve a hétköznapi, mindennapokban megélt, külsőben megélt élete összetartozik, de nem mindegy, hogy melyik határozza meg a másikat. Az első két felolvasott versben a szív szót hallottuk többször, az utolsó kettőben a jobb mint kifejezést, és a 15. versben levő kijelentés összekapcsolja ezt a két gyönyörű szép költői képpel leírt lelki igazságot. Egyszerűen erről lesz ma este szó, hogy ebben az öt versben Isten lelke hogyan akar bátorítani bennünket, vigyázzunk, hogy a hívő életünk mindig is a belső alapján legyen meghatározva. Mert hogyha a külső, akkor esetleg úgy járhatunk, mint gyerekkorom egyik kedvenc filmjében láttam, nem tudom, emlékszünk az Égigérő fű című kis magyar filmre. Abban nem csak az volt kedves nekem, hogy Poldi bácsinak a végén mégiscsak volt szép zöld gyepje, ahol aztán dolgozhatott nyugdíjasként is, hanem egy életre tanulságos lett a szomszéd hölgynek a viselkedése, aki csak pár másodpercre jelent meg általában a film elején, mindig fekete-sötét ruhában, mindig komor arccal, hiába szólították meg vidáman, örömteli arccal, a foglalkozása miatt is, ő mindig a rossz híreket mondta, az arca, a beszéde nagyon komor volt. De aztán szerelmes lett, és következő filmjelenetben már tarka csinos ruhában jön, vidáman, és azt látjuk, hogy valaki valami rossz hírt közölt vele, de akkor ő már nagyon bátorító, biztató gondolattal válaszolt. Meghatározta az ő egész életét a belső természetesen, és a külsején látszott. Mivel mi hívő emberként és közösségként örömhírt képviselünk, evangéliumot. Kétszeresen is fontos tehát, hogy nem csak a személyes életünk, hanem az Urat képviselő jellegünk is, nem mindegy, hogy mit is képvisel. A pasaréti gyülekezet tagjait, közösségét, ha ide jönnek az istentiszteletre, vagy a különböző bibliaórai, közösségi alkalmainkra, örvendező szívű gyülekezetnek hívő embernek ismerik, vagy bánatos, keserű szívű embereknek. Hogy képviseljük az örömhírt, a Jézusról szóló örömhírt, hogyha esetleg a körülmények miatt egyszer csak komor az arcunk. Olvassuk az igét talán, nagyon boldogok vagyunk, de valami történik a munkahelyen vagy otthon, és már is az egész napot elrontotta, mert külsőleg valami történt. Persze jó lenne, hogyha az lenne a jellemző, hogy olvassuk az igét, és nagyon örülünk, vagy éppen szomorúak voltunk, de mivel az ige megszólított, békesség, boldogság, vigasztalást tölt be, és akármilyen is az élethelyzet, komor talán, de a belső beállítottság, a belső lélek örömteli, vidám. Ilyen egyszerűen el lehet mondani a bevezetőben az ige gondolatait, nem is kell nagyon magyarázni. Mégis az igét, ahogy pár gondolatban tulajdonképpen a verseket elemezve végigvesszük, látjuk majd, hogy valóban egyszerű, de nem azért, mert mi nekünk kell bármit is tennünk, hanem azért, mert itt is az Úr munkálkodik. A példabeszédekben nem sokszor szerepel azért az Úr személye neve. Inkább gondolatok hangoznak el arról, hogy ő hogyan munkálkodik, és ez hogy mutatkozik meg a világban, a gyülekezetben. De ebben a szakaszban, ebben a részben, meg a 16-ban is különösen sokszor szerepel az Úr személye. És itt is az ismerős mondat, az Úr félelme. Megvizsgáljuk majd, hogy az örvendező szív miből is fakad tehát, mi a forrása, illetve mi az alapja. Miből táplálkozik, min alapul. És elsősorban erről lesz szó. Nem annyira azt szeretnénk vizsgálni, hogy milyennek ne legyünk. Először nézzük meg tehát a 13. 14. verseket minősítetten is figyelve, de az egész öt verset a maga teljességében is látva, hogy az örvendező szív miért is olyan boldog. Így szólt: az örvendező szív megvidámítja az arcot, de a szív bánata összetöri a lelket. A szív a bibliai kijelentésben, akár ó, akár új szövetségben az ember legteljesebb, legtágabb értelemben vett költői kifejezése. Amikor azt használja a Biblia, hogy szív, mindig figyelni kell a szövegkörnyezetben, hogy milyen más kijelentés társul hozzá, vagy cselekedet. Van, amikor a szív tesz olyat, amit más testrész szokott tenni. Szívvel látni mondjuk. Vagy keres a szív. A szívvel fejezi ki a Biblia az ember személyiségét, az egész személyét, testi, lelki, szellemi valóját. Tehát a szívvel mindent kifejez az emberről, a hív emberről is. És itt a szív hatásáról szól. A szív hatása látszik külsőleg, a külső megjelenésben, az arcom, és természetesen látható a belső lelken is. A belső lelken itt a szomorúságot említette, a külsőn pedig a vidámságot. Örvendezik a szív. A Károli fordításban a vidám elme szerepel, mert itt a Károli a fordításban a szívhez az elmét társította. Benne van az értelem gondolata is. Az 2011-es új Károliból olvastam fel, hogy hallhassuk az ősi szövegnek a szív kifejezését. Tehát betölti belülről a belső lelkiállapotát az örvendezés, a vidámság, és ez látszik az arcon. Ezt nem kell ecsetelni, hogy ez tényleg nagyon boldog arcot, szemeket jelent, az ilyen emberre öröm nézni. Valószínű másokra is jó hatással van, akik látják. Viszont a bánatos lélek, annak is látszik külsőleg is a jellemzője, És az jutott eszembe, hogy gondolhatunk itt esetleg Annára, Sámuel édesanyjára, aki emlékszünk kezdetben nagyon sokat szenvedett, bánatos volt még az úrházában is, ünnepi alkalmakkor, ünnepi családi együttlétekkor is, azért, mert neki nem lehetett gyermeke, Peninna meg ezért piszkálta is. És annyira beszédes ott a történetben, a Sámuel első könyvében, az első részben, hogy amikor Anna meghallja az Isten ígéretét, de még csak ígéret, a főpap szájából, akkor a Károli fordítás így mondja, de arca nem volt többé. Aztán a Károli fordításban dőlbetűvel lehet olvasni a folytatást, szomorú, de csak ennyit van, ennyit ír az ősi szöveg, de arca nem volt többé. Egészen megváltozott az egész arca, személyisége, pedig még a körülmény nem változott, csak annyit, hogy Isten szava már megszólította. Nagyon személyesen, és a körülménytől függetlenül most már nem szomorú volt, hanem épp az ellenkezője, vidám. A 14. versben pedig, amely így szól, az eszes ember szíve keresi a tudást, a tudatlanok szája azonban bolondságot legel. Itt elmondja, hogy valóban mi a forrása az örvendező szívnek. Miért boldog az Istenben bízó ember? És látszik, hogy nem a körülmények, nem a körülmények a boldogító élethelyzetek, hanem keresi, kutatja a tudást, a tudományt, bölcsességet. Eddig is a példabeszédek könyvében végig erről olvastunk, hogy milyen nagy érték az a tudás, a bölcsesség, a tudomány, az Úrtól való. Az eszes ember pedig jelzi, hogy valóban arról van szó, aki keresi a bölcsességet, és az ősi állítmány azt is jelzi, hogy nagyon intenzíven, a lehető legintenzívebben keresi. Pedig már megismert sok mindent belőle, hát boldog. Látszik az életén, a külső-belső megjelenésén is, de még tovább keresi, mert tudja, hogy Istentől kapott bölcsesség mérhetetlen mély. Sátorolja új helyen a Jakab levelét, ahogy vettük, emlékszünk, milyen gazdag Isten bölcsessége. Keresi, kutatja. A már meglevőt megéli, mert a bölcsesség nem csak az információk birtokolása, hanem a meglevő információ életben alkalmazott, megvalósított gyakorlata. A bölcsember tehát éli is azt, amit megismert. Csomó mindent megismert már, és azért is boldog, és a keresés kutatás során még többet megtud az Úrról. A bolond meg bolondságot legel. Nagyon kemény ez a kifejezés, csak a hasonlítás miatt hadd jegyezzem meg, hogy a bűneset utáni világban sok bolondság van. Könnyű lelegelni. És még az ősi szövegjelentés azt is hordozza, hogy a bolond az azzal van tele igazából, és az okoz neki elégedettséget, ami belőle fakad. Nem az Úrtól kapott tudomány, hanem ami belőle jön. De közben ezzel nem tud mit kezdeni igazán. A lényeg tehát, hogy amikor szomorú az arc, akkor nem azért szomorú igazán, mert milyenek a körülmények, hanem mert nem keresi a tudományt, a tudást, ami az Úrral való kapcsolatát is minősítheti. És itt eszünkbe juthat esetleg Illés. Mikor is lett Illés? Teljesen maga alatt? Ma így mondanánk, hogy mély depresszióba kerülve? Amikor a külső körülményekre tekintett, hogy Jézabel megfenyegette, pedig előtte hatalmas csodát élt át az Úrral, hihetetlen mély lelki kapcsolata Istennel, aki jelezte, hogy ő az Úr, jött az isteni tűz az áldozatra, de aztán Jézabel megfenyegeti, és Illés ebben a fenyegetettséges körülményben teljesen maga alá kerül. És mit tett az Úr vele? Elvitte a hegyre, odállította a kősziklára, ahol egyébként Mózes is állt annak idején, és megjelent az Úr, és milyen módon? Halk és szelíd hangon. A halk és szelíd hang az isteni szó jellemzője. Szól az Úr. Ott nem olvassuk a folytatásban, hogy most Illésnek az arca milyen volt ezután, vidám volt-e vagy nem, de a példát azért akartam kiemelni, hogy egy nagyon mély lelki állapotban levő az Úr szolgálja, az Úr azt érteti meg vele, hogy neked az én szavamra van szükséged. Maga Jézus is átélte, ez most pozitív lesz, Jézus soha nem volt maga alatt. Míg a Gecsemáné kertben sem maga alatt volt, hiszen nem magával törődött. Hanem a Gecsemáné kertben is mindig azt mondta, amikor imádkozott, hogy mi az atyára vonatkozó igazság. A Lukács evangélium a 10. részének 21. versében szó szerint is olvasunk az Úr Jézus boldogságáról, vidámságáról. Azon órában örvendeze Jézus lelkében, és monda, hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Örvendezett az Úr Jézus a lelkében. Lukácsnál a megelőző szakaszban a misszói küldetést teljesítő tanítványokkal való beszélgetése található. Elmondta nekik, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelkek nektek engedtek, még az ördögi lelkek is, hanem hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. És ezután jön Lukácsnál a 21. vers, hogy örvendezett Jézus. Máté evangélium a 11. részében is ez a történet megtalálható. Ott a megelőző versekben a hitetlen városok jajja hangzik el. Előtte szó volt arról, hogy mentek misszióba a tanítványok, ez a 10. rész, de a 11. rész említett verseiben jaj néked, Korazin, és folytatja. Jaj mondás, amikor elutasítják az Úr szavát, amikor egész városok nem hisznek benne, pedig milyen nagy szeretettel jön hozzájuk. És ezután olvassuk, hogy azon órában Jézus. Tehát lenne miért szomorkodni a Jézusnak, hiszen nem hallgatnak rá. Látszólag nem sikeres az evangélium ügye? Dehogy is, ez nem igaz. Az Úr igéje akkor is sikeres, hogyha ítéletté válik azok számára, akik nem engednek neki. De Jézust azt tölti be, annak az öröme, hogy az atya hogyan gondolkodik. Mit tesz? Elrejtetted a bölcsek értelmesek előtt, de a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. És nem tudom, mi éreztük-e már ezt az érzést, hogy valami történik, lehet, hogy nem túl kellemes, de aztán eszünkbe jött ez a gondolat, ez a mondat, igen, atyám, így volt kedves te előtted. És már is megváltozik a lélek, az arc, a tekintet, mert az Úr igéje, Jézus szava egyszer csak elkezd munkálkodni. A forrás tehát a bölcsesség, a tudás az Úrtól való kijelentés, az Úr igéje. Amikor a 15. vershez érünk, itten kapcsolja össze az örvendező szív és a körülményekhez való viszonyulásnak most már a konkrét kijelentéseit. A szegénynek mindennapja nyomorúságos, a vidám szívűnek pedig szüntelen lakodalma van. Örvendező szív szegény körülmények között. Hogy jegyezzem meg, hogy itt egy összekötő vers van a 14-13 és a 16-17 közt. És a szív kapcsolja össze, a szív kifejezés. És most már konkrétan itt van, hogy a szegénynek milyen napjai vannak, de szeretném aláhúzni, hogy az ősi szövegben az ősi szó jelentése, ami így fordítható, elnyomott, kizsákmányoló által megnyomorított, megalázott, szűkölködő, szegény, de ez a külső körülményekre vonatkozva. Ezért nem túl sikeres sajnos az újfordítású Bibliáknak a fordításait, ha esetleg olvastuk, csüggedőnek fordították. Itt nem a csüggedésről van szó, hanem arról, hogy a hívő embert is, az Úr gyermekét is, még Isten népét is, milyen sanyarú körülmények jellemezhetik. Szegény minden napja nyomorúságos, de az öt vers egész üzenete miatt látszik, hogy de a szív, ha örvendezik a szív, ilyen nyomorúságos körülmények között is mégiscsak szüntelen lakodalma van. Minden napja nyomorúságos, és ha arra tekintene a külsőre, a szegény állapotára, akkor lehet, hogy ilyen nyomorúságos, keserű szívű lenne az egész élete, az egész hívő élete, De nem ez befolyásolja, hogy mit tettek velem mások, milyen nehéz körülmények között kell élni, hanem a szív állapot, amiről a 13-14. Versek már szóltak. Szüntelen lakodalma van. A magyarban a lakodalom szó az nagyon kifejező, mert lakodalom szót mikor szoktuk használni? Amikor mennyegző van. Az ősi szó jelentése mindenfajta ünnepi együttlét, ünnepi vacsora. Ilyen szót használ, amikor az úrházában vagy a templomban mentek áldozatot bemutatni, és a család együtt ünnepelt. Ahogy jeleztem, Anna családja is minden évben, csak Anna szomorú volt, de aztán ő is boldog lehetett. De itt a lakodalom szót használja a fordításunk, a magyar fordítás, a Károli, jelezve, hogy lakodalom egyszer van az életben. Mert házasságkötés egyszer van, az ige szerint. És csak az Úr ajándéka, amikor akár a megromlott házasság, válás után az Úr ad társat, vagy az özvegységben ad társat, van ilyen ajándék is. De hagyd mondjam, az üzenet miatt lakodalom egyszer szokott lenni. Lakodalmi, mennyegzői vacsora egyszer szokott lenni az ember életében, ami az övé. De szüntelen lakodalma van. Minden hétköznapi, szegényes, nyomorúságos, a kizsákmányolók által elrontott, elvileg elrontott külső körülmény ellenére minden nap, minden hétköznap lakodalom. Ez olyan hihetetlen azért, nem? Mert ezt szoktuk átélni. Minden nap úgy érezzük, belső beállítottság miatt, hogy lakodalom van. Én magam is annyiszor el tudok keseredni, amikor nem tudok bízni az Úrnak ebben az igéjében. Amikor nem a belső határozza meg, nem az Úr szava, a forrás, hanem a külső körülményekre tekintés. Itt nagyon kedves az igében, amikor azt mondja a szegény, mert a szegény szóval nem az elnyomott, a kizsákmányolt kifejezést akarta fordítani a magyar fordítás, hanem hogy milyen külső állapot, világ szempontjából milyennek látható, nyomorúságos minden nap, de ez csak a külső, mások által ilyennek értékelt, és talán még lesajnálják is. De amikor őt kérdezik meg, akkor nem arról beszél, hogy milyen nyomorúság van. Pont az ellenkezője. Ha beszélgetnek vele, vagy látják az arcát, csodálkoznak, hogy hogy tud ilyen nehéz körülmények között ilyen vidám lenni, és ilyen boldog lenni. Mi van a hátterében? És akkor milyen jó erre gondolni, már a 13-14. Versek alapján tudjuk, hogy a tudomány, a bölcsesség, az Úrtól kapott bölcsesség, a forrás. De ha tovább lépünk, látunk alapot, még mélyebb alapot. Mert a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. És nekem olyan bátorító lett, hogy itt az igében ide teszi ezt is. Pedig elég lett volna megállni ott, hogy a tudás, az Úrtól kapott bölcsesség, ismeret, mert abban is benne van alapvetően az Úrra való kapcsolat közössége. De itt a 16. vers ide hozza, amikor azt mondja, jobb a kevés az Úr félelmével, mint a tömérdek kincs háborúsággal. A kevés jelzi, hogy tényleg nincs sok, mert szegény. Mert a kizsákmányolók elrabolták. Gondoljunk arra, hogyan a gulágban megélték az oda elhurcolt lelkipásztorok, hívő emberek, akik a hitük miatt kerültek oda. Illetve voltak olyanok, akik talán nem a hitük miatt, hanem egyszerűen a helyzet így hozta, de aztán, amikor éppen a lelkipásztorok szolgálta, szeretett munkája nyomán is hitre jutottak, ők már hívő emberként voltak ott a gulágon, és egészen más lelkülettel lehettek. Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a temérdek kincs háborúsággal. A temérdek kincs háborúsággal az azért háborúság, mert a szó jelentése hozza ezt, hogy mert a kincsért meg mindent megtesz, harcol a kincsért. És ha nem szerzi meg, akkor az rettenetes érzéseket kelt benne, és mindent elkövet. Ha kell, akkor másokat is kizsákmányol. Timóteushoz írt első levél 6. részének 9. versében Timóteust figyelmezteti, tehát nem világiakat, hanem az Úr szolgáját, illetve rajta keresztül a gyülekezetet. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, ez a 6. verstől van, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Lehetne mondani, a kevés. De folytatja, akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe, meg törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, magukat által szegezték sok fájdalommal. Mindent a pénz szerelme miatt, de ők hívők. Háborúság, harc, és egy csomó minden van, talán mert megszerezték. De közben az Úr félelme csorbát szenved, és nincs igazán örvendező szív. Mert jobb a kevés az Úr félelmével, mint a tömérdek kincs, háborúsággal. A 16. 17. versek a szegény körülményeket írják le tehát, hogy ezekben a szegény körül, szegényes körülményekben a belső beállítottság mégiscsak mit is jelent. És ott van az Úr félelme, mint az egyik alap, és ez kiegészítve a 17. versben ott van a szeretet. Jobb egy tál főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hízlalt ökör ott, ahol gyűlölet van. Ha a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, akkor a szeretet, azt pedig emlékszünk, új szövetségi kifejezéssel mondva a nagy parancsolat, ami összefoglalja az Úr törvényét, ami a bölcsességnek, a tudománynak, a tudásnak az alap összfoglalata, a szeretet. Mert miért tud szeretni? Mert megismerte, hogy szeret az Úr. Hiszen nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és adta az ő fiát, engesztelő áldozatul értünk. És Jézussal való szeretet kapcsolatból fakad, mert szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, ez az első és nagy parancsolat, a második meg hasonlatos ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. És itt a szeretet, az Úr félelme és a szeretet. Nem csak az Úr iránt, hiszen az Úr iránti szeretetet kifejezi, hogy keresi, kutatja a tudást. Itt a szeretet arról beszél elsősorban, hogy ez egymás közti szeretet. Lehet, hogy nem minden családtag hívő, de amikor együtt vannak az asztalnál, akkor szeretet van. Lehet, hogy valamelyik családtag haragos volt, lehet, hogy nem volt békesség a családban, de mivel a hívő ember képviselte az Úrtól kapott bölcsességet, az örvendező vidám arcával, az evangéliumot, a szeretetével, az Úr hatása látszik a család közös étkezési asztalánál. Nekem ajándék volt, hogy a legkisebbként én már azt láthattam, hogy szüleim is, meg bátyáim is hitben járnak, és a családi, főleg a vasárnapi közös ebédekre gondolhatok most, azok mindig nagy szeretetben voltak. Nem voltunk gazdagok, sőt, hát inkább a másik volt a jellemző, de mindig volt elég, és mindig betöltött a szeretet. És különösen akkor volt nagy szeretet köztünk, főleg a gyerekek között, amikor valamelyikünknek névnapja vagy születésnapja volt, mert akkor kapott egy táblacsokit a születésnapos. De a szeretet azt jelentette, hogy megosztja mindenkivel. És ez azt jelentette, hogy nem mindenki kapott, hanem egy valaki kapott, de közben mindenki kapott mégis. Mert jobb a kevés, ahol szeretet van. Jobb egy tál főzelék, a zöldségfélék, erről van itt szó a ősi szövegben, mint a hízlalt ökör, óriási lakoma lehet, de közben hatalmas békétlenség. Jusson eszünkbe esetleg, amikor Salamon család módon meg akarja, bocsánat, hogy nagyon kemény lesz a példa, de magáért beszél. Salamon családmódon meg akar jönni a bátyját, mert megszeplősítette a húgát, és hatalmas lakomát szervez. Dávidot ráveszi, az apját ráveszi, hogy ha ő nem megy, akkor menjen az a bátyja, és ott hatalmas lakoma, mindenki boldog, Amnon is lerészegedik, mert esznek, isznak, aztán megöleti a testvérét, mert gyűlöli. Ez egy nagyon durva példa, hogy van hízlaltökör, és Dávid családja, van hízlaltökör, minden van, le lehet részegedni, még az áldozatnak is, de gyűlölet van. Mégiscsak kellett néhány negatív jelzőt is mondani, hogy láthassuk, hogy amikor az alap, az örvendező szív, ami látszik a külső megjelenésben, a belső lelken forrása, a tudás, a bölcsesség, a tudomány, az Úrtól kapott bölcsesség, tudomány, és az alapja pedig az Úr félelme és a szeretet, amit megint az Úr munkál, akkor milyen öröm lehet, nem csak a személy életében, hanem körülötte is. És lehet, hogy elkezd hatni a körülményekre a belső beállítottság. Mi jellemzi az életünket? Ez az ige bátorítani akar, hogy nem nekünk kell erőködni boldogságot, meg vidámságot az arcunkra, vagy a szívünkbe, hanem a forrás, az alap az Úrtól jön. Már a bűn esetnél a kísértő a körülményekre mutatott. Évának először és Ádámnak megmutatta a körülményeket. És elindította a kísértő gondolatokat. Pedig ott a körülmények édeni állapotok voltak, csak volt mire hivatkoznia hazugsággal. És valamilyen módon Évát a körülményeken való hamis gondolkodása elvitte odáig, hogy kész volt venni a fáról. Nem az Úrral való belső lelki kapcsolatára figyelt, már nem volt boldog a szíve az Úrral meg a férjével való kapcsolatában, hanem a kísértő miatt a körülmények fontosabbak lettek. A sátán minket az Úrtól nem tud soha elszakítani. Akik az Úréi, mindörökre azok maradunk. De a sátán pont ezért azért a földi életünket próbálja megkeserítani. Próbálja elérni, hogy ha már istené vagyunk, akkor legalább a földön ne tudjon használni minket. Vagy ha már használ valamilyen szolgálatban is esetleg, akkor ne tudjon úgy használni, hogy az evangéliumot, az örömhírt, örömteli arccal, vidáman, hétköznapok során is. És mindig a körülményeket tudja megfogni, mert a körülmények a láthatók. Az Úrral való kapcsolat pedig pontosan azért, mert az Úr félelme, a szeretet, a belső beállítottság, a lelki dolgok, az viszont hitáltal. És az ördög mindig ezt akarja kikezdeni. Az örvendező szív boldog, mert hittel bízik az Úrban. Ezt a hitet azért kell itt nagyon kiemelni, mert ez a szakasz az első olyan, ott a 15. részben, résztől kezdődően, amikor már nem az a fajta, szinte sablonosnak tűnő igazságok, alapelvek vannak leírva a példabeszédek könyvében eddig, hogy a bölcsnek áldásos az élete, a bolondnak pont az ellenkezője. Az eszes milyen jó dolgokat tapasztal, bezzeg az esztelen mit. És benne van ilyen retribúciós jelleggel, hogy aki az Úré, aki bölcs, az tapasztalja az Úr áldásait, ajándékait. Aki pedig az Úrral nem törődik, annak milyen rossz lesz a sora. De itt a 15. résztől elkezdődik az, amit Jób nagyon keményen élt át, meg a Jób barátai próbáltak nagyon hamisan rosszul kihasználni a lelkigondozói beszélgetésükben, hogy Jób, te biztos azért vagy ilyen bajban, mert vétkeztél. Közben kiderült, hogy dehogy is, fedhetetlen volt, csak nem általánosítható ez, hogyha az Úré valaki, akkor mindig minden jó. Ha bölcs valaki, ha eszes, attól lehet szegényé. Mert bizonyos ideig, bizonyos időszakban a bölcs, az Úré lehet, hogy olyasmi körülményt él át, amit korábban a példabeszédek könyvben mindig a bolondhoz, az esztelen körülményéhez társított az igei kijelentés. És itt nem ellentmondás van, hanem nagyon is reális az ige. Hogy a bűneset utáni világban van, amikor a körülmények olyanok a hívő, a bölcs életében, mint a nem hívőkében is. És odáig elmegy a dolog, hogy mintha nem hívők gazdagabbak lennének, sokkal jobban menne a soruk, mint a hívőknek. Emlékezzünk a 73. Zsoltár szerzője, nagyon keserű kifakadására. A példabeszédek könyvének tehát ez az öt verse ilyen szempontból is nagyon bátorító akar lenni, hogy nehogy a láthatók alapján ítéljünk, mert az Úr népe kerülhet nehéz helyzetbe. Lehet, hogy éppen az Úrért. A zsidókhoz írt levélben, a 10. részben, a 34. versben egy nagyon bátorító kijelentést olvasunk. Emlékszünk, a zsidókhoz írt levél 11. része a hithősök nagy része. De jelzem, hogy vannak olyan hithősök is, akiknek nem ismerjük a nevét. Vannak a híresek, és a zsidókhoz írt levél 11. rész második felében, akiknek még a nevét se tudjuk. Mert olyan gyalázatos módon bántak velük a hitük miatt. Viszont róluk is ír, ők is hősök, csak nincs nevük. Az Úr ismeri a nevüket. És itt van a 34. versben ez a kijelentés. Megoltották a tűzerejét, megmenekedtek a kartéritől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsese feltámadásban legyen részük. Mások megcsúfoltatások, megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket, börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardére hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve. Akikre nem volt méltó a világ, bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. A szabadulás lehetőségét visszautasították, mert becsese feltámadásban részesültek. A reménység. És a példabeszédek könyvében is ott van a reménység. Olvastuk a 11. részben ezt a kijelentést, 4.-7. versek. Nem használ a vagyon a haragnak idején, az igazság pedig kiragad a halálból. A tökéletesnek igazsága igazgatja az útját, de önnön istentelenségében esik el az istentelen. Az igazaknak igazságuk megszabadítja őket, de az ő kívánságukban fogadnak meg a hitetlenek. Mikor meghal az istentelen ember, elvész a reménysége. A bűnösök várakozása is elvész. 14. rész 32. verse. Az ő nyavajájába ejti magát az istentelen, az igaznak pedig halála idején is reménysége van. Az igaznak a halála idején is reménysége van. Zsidókhoz írt levél 11. rész, szörnyű kínhalálok. Mert az Úr nevéért üldöztettek. Szegények voltak. Nemhogy kevés nem volt, semmi nem volt nekik. Sőt, az életüket is elvették. De van reménység. A példabeszédek könyve mostani öt verse tehát már kezdi fölvezetni, a folytatásban is majd előjönnek azokat a gondolatokat, alapelveket, amikor a bölcs, az istenfélő is lehet, hogy nehéz körülményt él át. De a hite, a belső beállítottsága, a lelke miatt mégis örvendező a szíve. És tudja, tudhatja, van reménység. Ha máskor nem, amikor eljön az Úr, az örökké valóság boldogsága, akkor. Persze ez nem olcsó vigasz, ahogy próbálták mondogatni a régi rendszerben, hanem ez nagyon is valóságos. Akik mártírhalálra készülnek ma is talán az iszlám állam által uralt országokban, azoknak van reménységük. Nekünk meg a reménység, mert minket nem üldöznek, nekünk meg a reménység az Úr Jézus eljövetelének a valósága, ami mindig minden nap van. A hétköznapokat meghatározza az Úr Jézus jövetele valósága. Nem holnap jön el Jézus, hanem ma is úgy vagyunk, hogy ma is eljöhet. Tehát a reménység, van reménysége a meghalásakor is, ezért ennyire bátorító. A körülmény, a láthatók az elkeserítő lehetne, nyomorúságos talán, de a reménység miatt örvendező szív, és ez látszik a földi életében. És természetesen a földi életünkben is hozhat az Úr felüdülést, adhatja a megoldását a nyomorúságból, a bajból, amiért talán imádkozunk is együtt sokan.
Jön a betegségből való felgyógyulás, vagy hazamegyünk a kórházból, sikerül a műtét, és lehetne sorolni azokat a nehéz körülményeket, amikor még sírunk is talán a láthatók miatt együtt, gyászolunk is talán, de mégis a szívünket az örvendező szív jellemzi. Mert az Úr igéje, mint forrás, az Úr félelme, szeretet, mint alap határozza meg az életünket. A példabeszédek könyvének ez az 5 verse így akar minket erősíteni, bátorítani, ha kell, vigasztalni. A 37. Zsoltár 4. és 5. verse is kifejezők ehhez az igei gondolathoz, és ezzel zárjuk. Mert az 5. vers szól, így emlékszünk, hagyjad az Úrra a te útadat, bízzál benne, majd ő teljesíti, ez a reménység. De a 4. vers, ami ezt megelőzi, és innen indul ki az egész, gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Az Úrban gyönyörködés pedig, ott az ősi jelentésben ezt jelenti, hogy valaki boldog, örvendező szívű, vidám, az arca is, a tekintete is, az egész viselkedése, még az öltözködése is, a lelke pláne, mert betölti az Úrral való szeretett kapcsolat, a benne való gyönyörködés, és ez az Úr az, akitől várja esetleg a nehéz külső körülményben is a megoldást. Ha meg minden szép és jó a körülmények a külső tekintetében, akkor pedig hálás ezért. Segítsen az Úr bennünket erre a hitre, hogy hittel megragadhassuk. Jövőre nézve pedig reménységgel várhassuk, de örvendező szívvel. Imádkozzunk. Magasztalunk azért téged, mennyei édesatyánk, hogy amikor az Úr Jézus eljött a földi életbe, nem burokban érkezett, és nem úgy élte le az életét, hogy minden bajtól mentesen, hanem éppen ellenkezőleg, a láthatókra nézve, a külső körülmények tekintetében, ő is szegény volt, megalázott, megvetett, minősítetten is ott a kereszten függve, pedig Úrunk neki még reménységese lett a végén, hiszen el kellett hordozni az Istentől való elhagyatottság kárhozatát, és köszönjük, hogy éppen így lett ő megváltunk, szabadítunk. Áldunk, atyánk, hogy az Úr Jézus is örvendező életet élt, mert az ő szíve is vidám volt, azért, mert veled volt szeretett kapcsolatban, benned gyönyörködött, és azt töltötte be minden hétköznapját, hogy milyen jó veled és érted élni. És köszönjük, atyánk, hogy te erre az életre hívtál el minket is. Áldunk téged, hogy ismerő számunkra az örvendező szív ajándéka. Mi is köszönjük a bölcsességet, a tudást, amit a te igédből már eddig megérthettünk, megélhettünk, és áldunk téged, hogy még mindig van mit kikutatnunk nekünk is. Köszönjük, amikor bennünket is az Úr félelme és a szeretet vezetett. Lehet, hogy kevés volt, de akkor is átéltük az örömet, a szeretetet. És imádkozunk azokért, Urunk, ahol nem ez van. Kérünk arra, adj szabadítást ott. Könyörülj meg rajtunk, hogy a nem hívő családtagjaink között is hagy lehessünk ilyen szeretettel, vidám élettel, és így hadd képviseljük közöttük az evangéliumot. Imádkozunk a szenvedő testvéreinkért, akiket üldöznek, az üldözöttség közepette, tartsd meg őket, és köszönjük, Urunk, ha mégis meg kell halniuk mártír halállal, ők a boldog állapotba mehetnek te hozzád. És könyörjünk azokért, akik betegek, kórházban vannak, műtét előtt, kérünk, segíts meg őket, adj az orvosaiknak segítséget, támaszt, hadd legyen sikeres a műtét, hadd tudjanak meggyógyulni, felépülni. És kérünk a gyászolókért, addurunk, hogy a gyászban is mindig láthassuk, tiéd a győzelem, ezért lehet miénk a békesség. Köszönjük, hogy a boldogság nem a körülmények függvénye. Kérünk, Urunk, arra, hogy adj békességet az orosz és az ukrán háborúban. Hadd legyen így a kárpátaljai magyaroknak is, az ottani lelki testvéreinknek könnyebb élethelyzete. De Urunk, hiszük, hogy ők is addig is örvendező szívvel lehetnek, hiszen benned bízhatnak. Segíts meg őket, Urunk. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 167. számú dicséret. 167. számú dicséretünk. Az Úr ajándékáról énekelünk, ajándékairól, és itt is szerepel majd az örvendező szív gondolata. Figyeljünk a szövegre, milyennek látjuk az Urat, miközben ezt az éneket énekeljük, Szent Háromság Istenként is. Kérjük az uláldását. Akik őrjá néznek, azok felvidulnak, és arcuk meg nem pirul. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.